Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint erre a mai vasárnapra, tehát a húsvét ünnepek utáni első vasárnapra kijelölték. Megírva találjuk János apostol első levelében az 5. fejezet 4. versétől a következőképpen. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által. Nem csak a víz által, hanem a víz és a vér által. A lélek pedig bizonságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárman vannak, akik bizonságot tesznek: a lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonságtételét, de Isten bizonságtétele nagyobb. Mert Isten bizonságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonságtételben, amellyel Isten bizonságot tesz fiáról. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, egyáltalán nincsen szándékomban vizsgáztatni a gyülekezetet, de melyik az a szó, ami ebben a mai ige szakaszban a legtöbbször előfordult? Lehet kórusban is mondani. A bizonságtétel, ugye? Azért ez egy érdekes dolog, hogy egy ilyen rövid, pár mondatos szakaszban ilyen sokszor ez előfordul, és talán nem is mindenki tudja, hogy ez igazában mit jelent. Ez a mai nyelvben, a mai hétköznapi nyelvben, televízióban, rádióban, színházakban, bárhol nem nagyon hallható kifejezés, pedig az egyháznak, a Krisztus egyházának viszont középponti kulcs szava. Az egyház missziójának a kulcs szava a bizonságtétel. Mi is ez a bizonságtétel? Hát próbáljuk először etimologizálni, megmagyarázni ezt a szót. Valaki, akinek van egy bizonyossága, valamit megismert, valamiről meggyőződött, azt továbbadja. Arról bizonyságot tesz. Nagyon fontos benne ez a bizony szó. A görög szövegben ez az ámen szó, a héberből átvett ámen szó. De Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, akkor mindig ezt használja, hogy ámen, ámen, legó, hümén. Bizony-bizony mondom néktek, ez egy esküformula. A bizonyságtétel az tulajdonképpen az, amikor az ember arról beszél, ami számára a legbizonyosabb valóság. Vannak ilyen bizonságtételek a rádióban is, bár nem nevezik annak, amikor valaki mondjuk egy megszállott ember a szakmájáról beszél. Vagy egy egyszerűbb ember a vidéki életnek a szépségéről, és azt mondja, ő a világért nem megy el a világ végéről, a világ közepébe, mert ő ott érzi jól magát, és érezzük, hogy átsüt a szavain az a bizonyosság, hogy ő megtalálta az élet értelmét. Most, kedves testvéreim, azért valljuk be, sokszor irigyeljük azokat az embereket, akiknek van ilyen bizonyosságuk. Még akkor is, hogyha nem cserélnénk velük, mert mit tudom én, tényleg a világ végén élnek. De azt a bizonyosságot, azt nagyon szeretnék. Arra nagyon szükségünk van. És kedves testvéreim, addig, amíg ez a bizonyosságunk nincs, addig ne nyugodjunk. Addig az életünk semmit nem ér. Addig hiába jutottunk magasra, és hiába irigyelnek bennünket talán mások, ha nincs ez a belső bizonyosságunk, hogy megértettük és elfogadtuk az életünk igazi célját és értelmét, addig minden hiába. Nos, kedves testvéreim, az apostolok húsvét után teljes, totális bizonytalanságban voltak. Amit átéltek, az annyira ellentmondásos volt, hogy egyszerűen megkeveredtek, mint amikor valaki kiszáll a körhintából, és nem tudja, hogy merre induljon, és aztán teljesen összefolyik előtte, minden elszédül. amit átéltek, annyira ellentmondásos volt, hogy azt mondanánk, hogy lefagytak, mint a számítógépnek a képernyője, amikor mindenféle parancsot adunk neki, és szegény azt se tudja, hogy melyiket teljesítse, és a végén azt mondja, hogy kész, nem csinálok semmit. Vagyunk ilyen helyzetben, amikor egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan tovább. A tanítványok átélték a virágvasárnapi eufóriát. Elindulnak Jézussal az olajfák hegyéről, és azt látják, hogy az emberek szinte minden fa mögül lépnek ki, és jönnek, és spontán lelkesedéssel Jézust magasra emelik. És jó volt a tanítványoknak ebben a sikerben, ebben a fényben sütkérezni. Jól érezték ott magukat. És Jézusnak az útja továbbra is diadalmenet. Bemegy a templomba, és rendet tesz a templomba, és a papság megnémul, megdermed, és nem tud mit tenni, mert a mester megszólal, akkor másnak nincsen szava. Ez az első benyomások. Aztán valahogy az egész kezd átalakulni. Nagycsütörtöknek a titokzatos mélysége, ahol Jézus arról beszél, hogy hát akkor most itt van az utolsó óra. És arról beszél, hogy hát itt nem lesz harc, hanem itt teljes megadás lesz. És Péter még heveskedik, hogy Uram, ha kell, akkor meg is halok érted. Péter még ma éjjel, ma hajnalban megtagadsz engem. Aztán jön Nagy Péternek véres tragédiája. Olyan gyorsan terjednek az események, és egyszer azt a mestert, akit megdicsülve láttak, még a hegyen megdicsülve láttak Jeruzsálembe bevonulni, most ott függ a kereszten, vérző, meggyötört teste. El tudjuk képzelni ezt a nagy drámai változást, egyik percről a másikra? Hogy lehet itt kialakítani bármiféle bizonyosságot? Hogy lehet abban a Jézusban hinni, aki egyszer fönn van a csúcson, aztán pedig fönn van a hegyen, a kereszten? Aztán jön nagy szombat halálos csendje. Sírba zárt holttest. Valamiféle néma ünneplés folyik a városban, de a tanítványok, minthogyha valami víz alatti világban élnének, azt se tudják, hogy mi történik körülöttük. És aztán jön húsvét hajnal, a döbbenetes hír, üres a sír, ellopták Jézus testét, mert hát mi más történhetett volna, hogy Jézus hetekkel korábban azt mondta, hogy az emberfiának szenvednie kell, emberek kezébe adatik, és harmadnap feltámad, hogy ezt ő mondta. Ki emlékezik erre? Kinek jut eszébe ez, amikor ott a döbbenetes valóság, üres a sír? Hát csak az történhet, ami ilyenkor történik, hogy valami sírrablók. Az ókorban sok ilyen volt. Kedves testvéreim, a négy evangélium leírása, tessék fölapozni nyugodtan, Áté, Márk, Lukács és János leírását, azt az utolsó két-három fejezetet az evangéliumban, amelyik pontosabban egy fejezet általában, amelyik leírja magát a feltámadás történetét. Olyan kaotikus állapotot tár elénk, amilyen kaotikus állapot volt. Annyira hitelesek az evangéliumok, hogy itt-ott egymásnak ellentmondanak. Tetszik érteni? Annyira hitelesek az evangéliumok, hogy azt az ellentmondásos helyzetet tökéletesen áthozzák 2000 év távlatából. Erre pár példát hadd mondjak. Márk szerint ugye tavaly múlt héten hallottuk az ige hirdetés előtt a lekcióban elhangzott Márktól a feltámadási történet. Azzal végződött, hogy az asszonyok, akik kimentek a sírhoz, és látták az angyalok jelenését, és azt a parancsot kapták, hogy menjetek és vigyétek a hírt a tanítványoknak, hát mentek, futottak, de egy árva szót nem mondtak, elnémultak, mert féltek. Ezt mondja Márk. Mit ír Máté? Felolvasom Mátét, mert ő egészen különlegesen írja, nem? A feltámadást senki sem látta, Máté mégis leírja. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt. Az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szintre holtra váltok. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül. És előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Én meg megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, figyelem, félelemmel és örömmel. Félelemmel és nagy örömmel. Értjük ezt? Hogy lehet a kettő? Most vagy féltek, vagy örültek. Vagy féltek is, és örültek is. Csak talán térben és időben a két esemény, a két érzelem egymástól különböző helyen és időben valósult meg. Futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványainak. És íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig oda mentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Írja a Máté. Lukács evangéliuma pedig leírja az emmausi tanítványoknak a történetét, ami másutt nem nincs leírva, két tanítványról külön emlékezik meg. János evangéliuma, amelyik legkésőbb íródott a másik háromhoz képest, kiegészít, helyretesz, pontosít. A többi evangéliumokban ezt a kaotikus képet, ami azért van, mert a helyzet kaotikus volt, mert Máté azt hallotta és úgy hallotta. Mert ő benne ez a kép jelent meg arról, amit az asszonyok mondtak, vagy mások mondtak, vagy ő maga átélt. És megint csak Márk és Lukács is. János viszont egészen másképp írja rá. Azt írja, hogy Mária megy oda egyedül, a magdalai Mária a sírhoz, kora hajnalban. És döbbenten tapasztalja, hogy üres a sír. És viszi a sír, ennek a hírét a tanítványoknak. Erre két tanítvány ki szalad a sírhoz, Péter és János, Péter, ugye a tanítványoknak a feje, és nem hisz. Egyszerűen nem tudja, hogy miről van szó. Csodálkozik, megdöbbenten áll. János azt mondja, hogy az a másik tanítvány, aki ugye ő, az látott és hitt. Ő közel volt Jézushoz, ő láthatta meg legelőször azt, hogy számára összeállt a kép, hogy mi történt, hogy Jézus valóban feltámadt. Aztán közben a többi asszonyok is, és a tanítványok közül is ugye ketten járnak a sírnál, és találkoznak Jézussal, és az, aki leborul Jézus lábainál, az a magdalai Mária. Ezt Máté elnagyolva írja le, hogy az asszonyok találkoztak Jézussal, és leborultak a lába előtt. Ez kifejezetten Mária Magdalénára vonatkozik. Nem akarom ezt a képet ennél tisztábbra élesíteni, vagy élesebbre csinálni, mert így hiteles. Még egyszer mondom, az evangéliumoknak ez a kaotikus hírközlés, amiben a nagy mondani való, a nagy üzenet, hogy üres a sír, hogy Jézus föltámadt, ez mind a négyben egyértelmű, de hogy ezt ki hogy élte át, az teljesen különböző. Mert hogy ez így van ma is. Mert hogy ma két hívő ember, két keresztény ember ugyanabban a Krisztusban hisz, de nem ugyanúgy. De nem ugyanúgy látja, nem ugyanan élethelyzetből jön, és nem ugyanúgy valósul meg az életében mindez. Nos, kedves testvéreim, azzal kezdtem, hogy a bizonyságtétel. Ez az egyháznak a lényege. Hogy amit mondunk, az ne ilyen kaotikus, ilyen bizonytalan dolog legyen, hogy az emberek azt mondják, hogy na hát ezek se tudják, hogy mit hirdetnek. Az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Mi az a bizonyságtétel, ami ma képes az embereket Istenhez vinni, Krisztushoz közelebb vinni? Sokakat elbizonytalanít ez a töredékes, ellentmondásos leírás, pedig éppen ez a hitelesítője a feltámadási történetnek. Ami történt, annyira szokatlan, annyira hihetetlen, hogy az emberek, a tanítványok nem tudnak vele mit kezdeni. Senki sincs, aki a homlokára ütne, hogy aha, hát igen, erről beszélt az Úr. Talán János az egyetlen, aki de jóval később, ugye, ő a legutolsó evangélium írója, jóval később ezt mondja. De ott és akkor ő sem teszi ezt. Kedves testvéreim, az isteni rendezés az isteni bizonyságtétel valósul meg itt tisztán. Vagyis mi nem emberek bizonyságtételének hiszünk. Nem azért hiszünk, mert ezt Máté, vagy Márk, vagy Lukács, vagy János leírta. Mert ki az a Máté, és ki az a János? Miért higgyünk neki? Mit tett értünk? Hol van? Milyen bizonyíték van amellett, hogy az ő szava hiteles lenne? Önmagában nem hiteles, mert az Isten tesz bizonyságot. Hogyan lesz ebből világot legyőző hit? Még az apostolok is úgy képzelték, hogy Jézus velük marad. Az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy a feltámadott Jézus ott van még velük, és erre elkezdik kérdezgetni, hogy Uram, hát akkor mikor kezdjük már? Mikor kezded el az országodat itt fölépíteni? Ebből világosan látszik, hogy a tanítványok még akkor sem, 10 nappal Jézus feltámadás után a mennybe menetelkor sem értették, hogy mi történik. Még nem fogták föl, mert emberek, mert olyan emberek, mint mi. Eszükbe se jutott, hogy Jézus nélkül saját erőből egyházat alapítsanak. Ők úgy gondolták, hogy Jézus ott marad velük. Húsvét után, tessék figyelni, az apostolok még vaskosan materialisták. Teljesen anyagilag gondoltak el mindent. Teljesen ebben a fizikai világban gondolkodtak. És nem emlékeztek, még nem gondoltak arra, hogy Jézus mit mondott Pilátusnak. Pilátus előtt, amikor faggatta őt, valóban király vagy te? Igen. De az én országom nem e világból való. És Jézus helyre is teszi a tanítványokat, azokat a tanítványokat, akik csak akkor hisznek a lekció szerint is, mint Tamás, ha látnak, tapintanak, hogyha tudományos módszerekkel bebizonyítják, hogy Jézus az, aki föltámadt, és egyáltalán van-e föltámadás, de még akkor is ott a hátsó gondolat, hogy itt biztos valamiféle, később majd a tudomány állása szerint később megmagyarázható dolog történt. Ilyen nincs, kedves testvéreim. A tudomány későbbi állása ugyanolyan bizonytalan lesz, mint amilyen bizonytalanak voltak a teológusok, a tanítványok. Ott a húsvéti sírnál, és amilyen bizonytalan vagyok én a magam teológiai képzettségemmel. Semmit sem tudok elmondani Jézusról. Ezért mondja János apostol nagyon világosan, és ez a mai ige hirdetésnek a lényege, kedves testvéreim, nem Győri Gábor, nem János apostol, vagy bárki Luther Márton tesz bizonyságot hitelesen, egyedül az Isten. Hogyan? Azt mondja János apostol, minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Mi a második felét szoktuk ennek a mondatnak elhinni és alkalmazni, hogy hát igen, a mi hitünk, a keresztény hitünk legyőzi a világot. Úgy tűnik, hogy a történelemben azért a kereszténység tényező volt, és ma is az, de távolról sem önmagában győztes. Fontos a mondat eleje is. Minden, ami Istentől született, az győzi le a világot. Az képes bizonyságot tenni. Annak van igazi alapja. És Isten ma is munkálkodik. Az ő bizonyságtétele a kétségtelen valóságra épül. Lukács evangéliuma így kezdődik, hogy kedves Teofiluszom, leírom neked mindazt, ami történt Judeában, hogy megtudd a kétségtelen valóságot. A kétségtelen valóságot egyedül az Isten tudja. Nincs ennél masszívabb bizonyosságunk. Nincs idő, hogy kitérjünk arra csodálatosan gazdag üzenetre, amit János apostol itt ebben a néhány mondatban fölvet. Ugye emlékszünk még arra, hogy azt mondta, hogy három valami bizonyságot tesz. A víz, a vér és a lélek. És ez a három egy. Ugye nem nehéz ebben fölismerni a Szent Háromságot. A víz, a teremtés, az élet kezdete, az Atyaisten. A vér, a megváltó Krisztus, a Fiú Isten, és a lélek, a Szentlélek, aki hitébresztő erejével, ezért is énekeltük ezt az éneket, hitébresztő erejével aktuálissá, valóssá teszi az Isten bizonyságtételét. Itt és most, 2017. április 23-án, hogy a feltámadás ne egy régi történet, ne egy régi legenda, nem valami teológiai fikció legyen, hanem élő valóság. De hogyan? És itt szeretnék én teljesen elhallgatni, és tudom, hogy gyarlóak az eszközeink. Ez a vetítővászon, ez a projektor, semmit sem tud megmutatni Istennek a valójából. Pontosabban nagyon keveset. De ez nagyon kevés. Az a kulcsjuk, amit most ez a kis film, amit látni fogunk, mutat. Amögött meg fogjuk látni az Isten valóságát. Mai történet, talán valaki is ismeri, látta már ezt a filmet, az a címe, hogy a szeretett nepper, szeretett díler, aki kereskedik a szeretettel, aki belemegy az élet sűrűjébe, és seftel a szeretettel, hadd mondjam még ezt a szót is, és benne az Isten fantasztikus jelen valósága bizonságtételen látható meg. Lássuk a filmet! Szeretném elmondani mindenkinek, hogy még járnak egy esély. Ez a bizonságtétel. Lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy ennek ilyen ára volt. De erről mi, ugyanúgy, ahogy ez a egykori mafiózó beszélt, már örömmel tehetünk bizonságot, és most egy énekben fogjuk ezt elmondani, elénekelni. Jézus hű megváltó, nem adatott más névre. Ő az, akiről Isten bizonságot tesz, ő az, aki ma is megváltoztathatja az életeket, ő az, akiről János apostol ezt írja. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonságtételét, de Isten bizonságtétele nagyobb. Mert Isten bizonságtétele az, amellyel fiáról tesz bizonságot, ez pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Isten adjon mindnyájunknak egy esélyt, adott egy esélyt, és legyen ez egy áldott, kihasznált esély a mai Isten tiszteltünkön.